Isten igéje, amely alapján hirdetni kívánom közöttetek az ő evangéliumát, írva található a Zsoltárok 7. részében, a 7. Zsoltárban, amely így hangzik. Dávid éneke, amelyet a benyámini kós miatt énekelt az Úrnak. Uram, Istenem, hozzád menekülök. Szabadíts meg üldözőimtől, és ments meg engem, hogy szét ne tépjenek, mint az oroszlán, hogy szét ne szaggassanak menthetetlenül. Uram, Istenem, ha ilyeneket tettem, ha álnokságot követtem el, ha rosszul bántam jó akarómmal, ha kifosztottam, aki ok nélkül bántott, akkor ellenség üldözzön és érjen utol engem, tiporja földre életemet, tapossa porba dicsőségemet. Uram, lépj elő haragodban, szállj szembe dühös ellenségeimmel, kelj fel, szolgáltas igazságot nekem. Gyülekezzenek köréd a népek, te pedig foglalj helyet fölöttük a magasban. Az Úr ítéletet tart a népek fölött. Adj nekem igazat, Uram, hiszen igaz és fedhetetlen vagyok. Vess véget a bűnösök gazságának, és bátorítsd az igazat, szívek és vesék vizsgálója, igazságos Isten. Az én pajzsom az Isten, aki megszabadítja a tiszta szívőket. Igaz bíró az Isten, olyan Isten, aki minden nap büntethet. Már megint kardját élesíti a gonosz, íját feszíti és céloz. Pedig őt találja el a halálos fegyver, a tüzes nyilak, amelyeket készít. Ha rossz akarat fogamzik meg benne, nyomorúságot hordoz, és csalódást szül. Vermetás, jó mélyet, de maga esik a gödörbe, melyet készített. Visszahárul fejére a nyomorúság, erőszakossága saját fejére száll. Hálát adok az Úrnak, mert igaz ő. Zengem a felséges Úrnak nevét. Amen. Abban a reményben, hogy megújul és meggazdagszik az ima életünk, ebben a fél évben a Zsoltárok könyvén haladunk végig, és ezekkel foglalkozunk. Ahogyan azt már láttuk, a Zsoltárokat több költő írta, van amelyiket Dávid, de többségüket a babiloni fogság után szerezték. Ahogyan azt már talán láttuk, a Zsoltárok költemények méghozzá éneklésre szánt, megzenésítendő költemények. Ezek nem tanítói értekezések, és a legkevésbé sem prédikációk. Úgyhogy éppen ezért ne lepődjünk meg, hogyha néha hiányoljuk belőlük a logikai kapcsolást, mint hogyha lenne egy nagy ugrás egy-egy gondolat vagy kép között. Sokkal inkább nem is annyira a logika, hanem az érzések, a váltakozó érzések azok, amik egybe fonják ezeket a gondolatokat, életképeket, amik egy-egy Zsoltárban megfogalmazódnak. Mert hogy a Zsoltárok az életből merítenek, az életnek a rostos, szüretlen valóságából, abból, amiben benne vagyunk, abból, amit újra és újra minden nap ki kell innunk. És vannak olyan napok, amik jók, vannak olyanok, amik kevésbé, van, ami kifejezetten keserű, és nincs az ínyünkre. A 7. Zsoltár éppen egy ilyen életérzésből táplálkozik. Egyáltalán nincs az ínyére a Zsoltár írónak az, ami történik vele. Ha nem is az egészet fogjuk végigmagyarázni, ha nem is versről versre, de az elejétől a végéig mégis úgy haladunk majd, abban a reményben, hogy valahogy közelebb kerül hozzánk ennek a Zsoltárnak az értelme és a szíve. Hogy akár, ha mi is belekerülünk egy ilyen helyzetbe, és netán kifogynánk a szavakból, legyen valami, amiben bele tudunk kapaszkodni. Kezdjük hát mindjárt a Zsoltárnak az első sorával, amely így hangzik, Dávid éneke, amelyet a benyámini kús miatt énekelt az Úrnak. Az első dolog, amit ebből ki szeretnék emelni, az az, hogy Dávidnak mély panasza van, óriási fájdalma, hatalmas nagy szorongása. És mégis a legelső dolog, amit tesz, az az, hogy éneket ír az Úrnak. Elénekli Istennek a bánatát. Elénekli Istennek a szívének a szorongását. Nem befelé robban, nem magába tartja. Nem is annyira kifelé robban az ember társai felé, hanem ahogyan Gyökösi Bandi bácsi szokta mondani, felfelé robban, az Isten felé. Ének szóval teszi. És nem tudom, hogy próbálkoztunk-e már ilyesmivel, életemben csak egyszer tettem ilyet, amikor úgy gondoltam, hogy hát na jó, most mivel úgyse hall engem senki, veszem a bátorságot és kipróbáljuk. És tényleg jó volt. Terápiás hatása van, hogy úgy mondjam. Megnyugszik tőle az ember. Olyan, mintha Isten meghallgatná. Mert tényleg meg is hallgatja. Tehát, Dávid éneke, amelyet a benyámini kús miatt énekel. A benyámini kúsról jóformán semmit sem tudunk. Biblia kutatók még a nevében sem biztosak. Van, aki arra gondol, hogy lehet, hogy ez egy kódnév, egyfajta diszkréciónak a jele, amivel Dávid Sault illette, csak nem akarta felfedni a nevét. Aztán az is meg lehet, hogy ez a kús egy létező figura volt, és talán éppen ezért esik Dávidnak annyira rosszul, hogy ilyen sok bántás és ilyen sok vádlás éri őt ettől a benyáminitól. Akár Saul volt, akár kús, akár egy létező alak, vagy valaki, aki teljesen más előtt, az biztos, hogy az ellenség táborából volt, és nem voltak jó viszonyban éppen Dáviddal. Sőt, épp ellenkezőleg az egyik üldözi, és nyilvánosan vádolja a másikat. Tulajdonképpen ez az az igazságtalan helyzet, amiben Dávid megírja ezt az éneket. Ebből fakad az ő imádsága, az ő éneke. És azt látjuk ebben az imádságban, hogy Dávid kétszeresen is veszélyben van. Veszélyben van a teste, és veszélyben van a személye, a karaktere. Ma, 2018-ban talán nehezen kapcsolódunk egy ilyen imádsághoz, nem? Mert se királyok nem vagyunk, talán nem is üldöznek minket, fizikailag talán nem is vagyunk annyira nagy veszélyben. De ami Dávid karakterét eléri, az talán eléri néha a miénket is. A mindennapos ítélet. Akár igazak, akár hamisak a vádak, gyakran ér minket ítélet. Hadd osszak meg egy hétköznapi történetet azzal, hogy illusztráljam, amit mondani szeretnék. A minap, mit sem sejtő korgó gyomorral betévettem egy gyroszos fülkébe, hogy pusztító éhségemet minél hamarabb csillapítsam. Olyan gyorsan készhez is kaptam a tömött pitát, hogy mindjárt filozófiai mélységeket véltem felfedezni a magyar gyors és a görög griosz vagy gyors szavunk között. Amikor már épp a Csalamádénál jártam, kizökkentett eszmefuttatásomból egy kéretlen autós, aki bebrummogta sportkocsiját a fülke elé, azt mondván, hogy csupán egy pillanat az egész. És tényleg nem volt több 30 másodpercnél, viszont ekkor valami olyasmi történt, mintha elragadtattam volna. A zsíros fülkéből hirtelen egy Isten ítélet helyszínén találtam magam. Amikor a pultos, maga köré gyűjtve a népet, nyilvánosan górcső alá vette az autóst, és addig sorozta ítélő szavával, még úgy érezte, hogy elég tételt nem vett a karakterén. És mind ez a pillantok leforgása alatt. Autó beáll, ítélet megszületik, és végre is hajtották. És az eredmény? Arra a pár pillanatra mindenki azon az ítéleten keresztül látta az autóst, ahogyan a pultos. Mindenki. Azt hiszem, ezt nevezik hétköznapi karaktergyilkosságnak. Amikor a saját szemszögedből úgy láttatod a nyilvánossággal a másikat, ahogyan azt a megsérült igazságérzeted diktálja. Miért beszélünk erről? Nem azért, mert ma választások napja van. És nem is azért, mert valakit befolyásolni akarnánk bármire is. Egyáltalán nem. Amikor ezt a Zsoltárt kijelölték, rég előtte volt. Éppen már esett a hetedik Zsoltár. De nem tudjuk megkerülni azt, hogy mi van a hetedik Zsoltárban. És a hetedik Zsoltárnak az egyik fő témája a mindennapi ítélet, a karaktereknek az elpusztítása. ebben szenved Dávid. Úgyhogy van mit tanulnunk ebből. És arra kérek mindenkit, hogy az ige üzenetét most a mi szintünkön, a hétköznapok szintjén tartsuk meg. A 7. Zsoltár tehát egy olyan embernek az imádsága, akit meg akarnak ölni. El akarják pusztítani a testét, és meg akarják gyilkolni a karakterét. És hogyha hihetünk egyes biblia tudósoknak, akkor azt látjuk, hogy a szituáció az egy trónviszály. Jön az új, elmenne a régi, de mégsem megy el, ott a konfliktus, és az egyik, az idősebbik elkezdi hamisan vádolni a másikat, Dávidot. Rossz képet festenek le a jelleméről, a karakteréről, a személyéről. Azon az ítéleten keresztül láttatják meg Dávidot a nyilvánosság előtt, ami Saul sértett igazságérzetéből fakad. És aztán Dávid valahogy, hogy nem, visszahallja az ítéletet. Visszahallja az őt ért vádakat, amiket a Zsoltárban feltételes módban tagad sorra. Ha ilyeneket tettem, ha álnokságot követtem el, ha rosszul bántam jó akarommal, ha kifosztottam, stb. Egész egyszerűen nem igazak a vádak. Nem felel meg a valóságnak az a kép, amit lefestenek Dávidról. És lehet, hogy már mi is átéltük ennek a helyzetnek a kellemetlenségét. Talán mindannyian tudjuk, milyen az, amikor valakihez közel álltunk, vagy talán annyira nem is. Beszélünk, valami elhangzik. És aztán találkozunk valakivel, aki olyanokat mond vissza nekünk, amit vele soha nem osztottunk meg. Kínos pillanat. De elárulva érezzük magunkat. És ez a roppant kellemetlen, mondhatni igazságtalan. És ilyenkor feltesszük magunkban a kérdést, hogyha ő ezt és így tudja rólam, akkor még mi mindent tudhat? Ha ő tudja, akkor még hányan tudhatják? Ha ő így lát engem, akkor hányan látnak még így? Igazságtalan. Dávid imádsága nagyon gyakorlatias. Feltehetjük ezen a ponton, hogy mi az, amit ilyenkor tennünk kell. Mit tegyünk, ha belekerülünk egy ilyen igazságtalan helyzetbe? Azt, amit Dávid. Sürgessük az ítéletet. És elsőre bizarnak tűnhet a dolog. Egy ilyen helyzetben, ahol amúgy is ítélet alatt vagyok, minek vegyem még magamra az Isten ítéletét is? Tetézzem a bajomat az Isten ítéletével? Hát nincs nekem elég bajom. Magamra hívjam a bírót, aki meg fog engem ítélni? Téged is? Mindenkit? Pedig Dávid ezt teszi. És jó oka van rá. És az egyik oka az, hogy nem élt a középkorban. Úgyhogy nem is látja az ítélet napját úgy, ahogyan mi látjuk a középkori festményeken keresztül. Aminek általában csak az a címe, ítéletnap. Harag napja. Már kimondani is rossz. És gondolom, ennyi elég volt ahhoz, hogy mindenkinek eszébe jussanak a festményeken látható ruhátlan emberek, akik sikongatva menekülnek, ahol előkerül minden szenny, minden bűn a nyilvánosságra kerül, és ezt az egészet, az egész látványt valahogy beborítja az Isten tekintete. Sehová nem lehet előle elrejtőzni. És ennek aztán persze vannak különböző variációi. Patások, ördögök, vasvillások, füstös képűek, meg ilyenek, meg pirosak, meg feketék, és vannak üstfelőgyelő lények is. Ami viszont ezekben a képekben közös, az az Istennek az ábrázolása. Hogy mindegyikben úgy jelenik meg, mint a bíró. És ez egy nagyon gyakori motívum. És talán jól ismerjük. Jól ismerős volt ez a motívum a Zsoltárok világában is. Az Ószövetség világában legalább ennyire népszerű volt Istent úgy látni, mint a bírót, aki eljön és ítéletet tart, aki igazságot szolgáltat, de azért van egy nagy különbség. Az ószövetségiek nem úgy látták az Istent, mint egy ilyen parókás, unott arcú figurát, aki ott ül a nem tudom miével a kezében, és csapkodja az asztalt, vagy nem csapkodja, és polgári peres eljárásokban jár el és hoz ítéletet. Egyáltalán nem. Az Ószövetség világában az isteni bíró sokkal inkább egy védelmező, egy megmentő, Olyan szóval fordítják héberül, amit a magyar úgy adhatna vissza, hogy a bajnok, az igazság bajnoka, aki eljön és igazságot szolgáltat, visszaadja azt, amit tőled elvettek, az igazságot. Felszabadítja Izraelt az elnyomás alól. Téged szabadít fel az elnyomás alól. Valami olyasmi, mint amikor egy babszemjankó legyőz egy óriást, vagy amikor Dávid legyőz egy Góliátot. Valahogy így kell elképzelni a bírót, és nem úgy, mint egy parókás figurát. A lovagregények főhősei, akik bánatos kisasszonyokat és özvegyeket menekítenek ki a zsarnokoknak a kezéből, sokkal jobban hasonlítanak az ószövetségi bírónak a képére, a bajnokra. Ezért van ez a zsoltár tele tűzdelve fegyverekkel, például karddal, íjjal, de főleg pajzssal, mert ezek egy bajnoknak a kellékei, az igazság bajnokái. És hogyha így tekintünk rá Istenre, akkor innentől kezdve már érthető, hogy miért annyira vonzó ez a kép, miért sürgeti Dávid ennek az Istennek az eljövetelét. Kelj fel, lépj elő, szállj szembe, talán tiszteletlenségnek tűnhet az ilyesfajta sürgetés, de amikor igazságtalanság ér minket, talán észrevettük már, hogy a türelem is el szokott minket hagyni. Az egyik kedvenc filmem, A különben dühbe jövünk, is lényegében ezt az összefüggést dolgozza fel a maga egyszerűségében. Ám Dávid a pofoszkodás, a jogos visszavágás helyett valami egészen más tesz. Nem az ítéletet választja, hanem az ítélőt. Mert ez a bíró nem azért jön, hogy benned hibát keressen és találjon, hogy benned vádolnivalót találjon, hanem azért, hogy visszaadjon valamit, amit elvettek tőled, az igazságot. És egy ilyen Isten szívesen vár vissza mindenki. És szerintem azért fontos ezt tisztázni magunkban, mert nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy kétes, vegyes érzésekkel állunk az utolsó nap, vagy az ítélet napja elé, vagy felé. Mert rátekintünk Istenre, és egy érzéketlen bírót látunk benne, aki a törvényeivel van elfoglalva. És nem az igazság bajnokát, aki a te igazságoddal van elfoglalva. És azért jön el, hogy a te igazságodat győzelemre vigye. És ehhez nagyon sokan tudunk örömmel kapcsolódni. Egy ilyen Istenhez. Mert azt gondolom, sokan átéltük már annak a kényelmetlenségét. Annak a frusztrációját, amikor egy-egy helyzetből kiszipkázták az igazságot. És belekerültünk egy igazságtalan helyzetbe. De jó lett volna akkor, ha lett volna egy bajnok, aki kiáll mellettem. Mint amikor a kisebbik tesó kötözködik a nagyobbikkal, de valamiért igazságtalanul mindig a nagyobbikat szidják le. Vagy amikor önhibánkon kívül balesetbe kerülünk, de a biztosító mégse fizet. Vagy amikor úgy rúgnak ki az állásunkból, még csak meg se indokolják. Vagy a devizahitel. És még lehetne sorolni, hogy hány és hány fajta igazságtalanság ér minket, amikor olyan jó lenne, hogyha ott lenne mellettünk egy bajnok. Az igazság bajnoka. De minden igazságtalanság közül talán az egyik legrosszabb az, amikor ítéletet mondanak felettünk. Amikor szavaikkal megsemmisítenek a másik előtt. Amikor úgy láttatnak a mások szemével, ahogy az nem is igaz, legalábbis részben. Ilyen ítéletet szenvednek el nap mint nap a gyerekek az iskolában. Amikor mindenki elé odaállítják őket az osztály elé, és egy-egy pedagógus rajta vezeti le a feszültségét, és megszégyeníti. Vagy amikor megtudod, hogy a házassági krízised idején már öten fogják a házastársad pártját, és az ő szemén keresztül látnak és ítélnek meg téged. Vagy amikor a munkahelyen, vagy a családodban te vagy a legutolsó, aki megtudja, hogy valakinek problémája van veled, de már rég megtörtént a kupaktanács, és már rég kitárgyalták, hogy mi a baj. Te pedig csak hallgatod és nézed, kívülre rekedtél. Ítéletet mondanak rólad. Igazságtalan. Hadd ékeljen be ide mindjárt gyorsan Jézus tanítását. Ugyanis nem csak Dávid zsoltára kapcsolja össze a gyilkosságot a karaktergyilkossággal, hanem Jézus, ami megváltónk is a hegyi beszédében. Ezt mondja. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ülj, mert aki őr, megérdemli az ítéletet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet. Sőt, aki azt mondja testvérének, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Szerintem elég világos a kép. Dávid is, Jézus is egy lapon emlegeti a kettőt, és az ítélettel kapcsolja össze. Egyik sem árul zsákba macskát. Mert nézzétek, lesz ítélet, az isteni nyilvánosság napja. Dávid szerint is, Jézus szerint is. A Zsoltár például egy bíróságot tár elénk, egy nyilvános tárgyalásnak a képét festi le elénk. Ott van Isten, az igaz bíró, köréje gyűlnek a népek, és igazságosan ítél, tökéletesen belelát a szívedbe és a vesédbe. És nem csak téged lát, hanem mindenkit. Ez egy nyilvános helyszín, ahol mindenki előtt nyilvánvalóvá válik majd, hogy Isten mit gondol rólad. Hogy minek lát téged, hogy milyennek látja a jellemed, a karaktered. És ez egy borzasztó dolog, mert Jézus azt mondja, hogy azon a napon nem lesz semmi, ami rejtve marad. Olyannyira nem lesz, hogy Jézus, amikor cipelte a keresztet a Golgotán, talán ez volt az egyik legutolsó proféciája a halála előtt. Cipeli a gerendát, sírnak mellette az asszonyok, és egyszer csak rájuk néz, meggörnyedve, és azt mondja, miért sirattok? Ne engem sirassatok, magatokat sirassátok, jeruzsálemi asszonyok, mert lesznek majd napok, amikor ezt mondjátok a hegyeknek, essetek ránk, és a halmoknak borítsatok el. És aztán Jézus tovább megy. Föl a Golgotára. Az utolsó ítéletnek a képét adta elénk, ami szörnyű lesz. Ahol ott lesz Isten szeme, ott lesz a tekintete, és ezelőtt minden elkendőzött gondolat, minden eltusolt ügyed, minden eltitkolt mulasztásod, de egész egyszerűen minden nyilvánvalóvá, nyilvánossá válik. A mesztelen igazság, ha úgy tetszik. És nem csak Isten előtt, hanem mindenki előtt. Jó, mi? Ez a végítéletnek a borzasztó képe. És így már érthető, hogy a festményeken miért akarnak elbújni, elrejtőzni az emberek? Miért próbálnak elbújni hegyek mögé, halmok alá? Miért próbálják eltakarni a tekintetüket, nehogy összeakadjon az Istenével? Mert az Isten tekintetében megsemmisül, minden kiderül, minden meglátszik. De vannak érdekes mód olyan alakok a festményeken. Vannak olyan alakok a festményeken, amik elrejtőznek, és az látszik rajtuk, mintha azt gondolnák magukban, hogy elfogadhatatlan vagyok, és undorító, bár ne látna engem senki. Az utolsó ítélet annyival lesz különb a mi hétköznapi ítéleteinknél, hogy hamis vádak helyett igaz vádak lesznek, és néhány ember helyett mindenki előtt meg fognak ítélni. Úgy fog látni téged a teljes nyilvánosság, ahogyan Isten is lát téged. Ezért nevezik ezt a napot apokalipszisnek, lepel lehullásnak. Lehull rólunk a lepel. Az a lepel, amivel olyan gondosan takargattuk magunkat. Nehogy észrevegyék, nehogy kiderüljön rólunk. Mert ha igen, akkor hogy nézne a szemünkbe? Hogy nézne a szemedbe a fiad, ha kiderülne rólad? Hogy nézne a szemedbe a lányod, ha kiderülne rólad? Hogy nézne a szemedbe a házastársad, a szülőd, a munkás, a barátod, a kollégád? A szörnyű szempárok, amik elborzadva merednek rád. Ítélet. Ó, hegyek, ó, halmok, borítsatok el, így kiáltunk majd. Mert ezekben a tekintetekben, minden tekintetben megsemmisül a lényünk, az egész valónk. És a legrosszabb az egészben az lesz, hogy már nem lesz mentségünk, úgy, mint Dávidnak. Nem mondhatjuk azt, hogy nincs igaza. Sajnos, de igaza van. Úgyhogy talán ezért ábrázolják a festmények az utolsó ítéletet így. A mesztelen ronda valóságot az emberről, aki menekül az Isten tekintetétől. És hol elbújnak, hol eltakarják magukat. De van egy harmadik fajta típus is ezeken a festményeken. Ez csodálja, ez nézi az Istent. Békésen egymásba fonódik a tekintete az övével. Van valami közöttük, amit a festményeken nem ábrázolnak, de Dávid zsoltára nagyon ügyesen lefest. És pontosan ez az az egy dolog, ami miatt Dávid mégis bizalommal, sőt, sürgetéssel van az ítélet napja felé. És ez az egy dolog így hangzik. Az én pajzsom az Isten. Mert a pajzs elfedez, a pajzs betakar, a pajzs felfogja a ránk záporozó vádló tekinteteket, eltakarja a szégyenünket mások elől. Ez a pajzs véd meg attól, hogy megsemmisüljünk a mások és Isten tekintetében. Tudod, mi a Dávid pajzsa? A Jézus. Ott a kereszten. Összetört teste és megkínzott lelke. Minden szempár rámerett akkor a nyilvánosság előtt. A népek köréje gyűltek, és megítélték, ítéletet tartottak felette. És magára vonzotta minden szempárt, a sátánét, a bírójét, a szerettedét, az ellenségedét, mindenkiét. Ruhátlanul, és mégis befedezett, megszégyenítve, és mégis a tiédet eltakarta örökre. Élő pajzsként áll eléd, és mások vádló tekintete elé. Jézusban ítéltek el téged, és ha rád néznek, őt fogják majd látni. Amikor Luther ezt a pajzsot nézte, ezt mondta rá. Te vagy a legnagyobb gyilkos, tolvaj, házasságtörő, istenkáromló, szentséggyalázó gazember. És nem a pápáról mondta, nem a császáról, és még csak nem is önmagáról, hanem Jézusról. De ezután nem fordult el, nem köpött le a földre, hanem térdre rogyott, és elkezdte imádni az ő pajzsát. Bűnné tette értünk, mondja az írás, mert Jézusban mindnyájunk elveszettsége, a tiéd, az enyém, mindannyiunké. Ez az Isten pajzsa, és e mögé állunk be, a kereszt mögé. Akkor is, amikor a hétköznapok során vádolnak minket, és tartanak felettünk ítéletet. Akkor is, amikor az utolsó napon tartanak felettünk ítéletet. Jézus keresztje, a pajzs mögé állunk be. Az ő halál és az ő megszégyenülése mögé. Azt hiszem, erre mondják azt, hogy amikor ránk tekint majd az Atya, akkor Jézust fogja látni. Hát ettől ment meg minket Jézus. És hogyha téged is megmentett a kereszttől, azaz nem engedi meg másoknak, hogy meglássák a szégyened, úgy te sem hozhatod mások szégyenét a felszínre, a nyilvánosság elé. Akár igazad van, akár nem. Úgyhogy ne túrjuk ki egymást a pajzs mögül a nyilvánosság elé, hanem fedezzük el egymást, úgy, ahogyan Krisztus is befedez minket, téged a szeretetével. Sőt, nem csak befedez, hanem meg is szépít, mint gyönyörű mennyasszonyát. Az Atya szeme fényévé tesz téged. Sőt, aki már Jézusi, már az. Te már az Atya szeme fénye vagy. Ítélet helyett tehát gyakoroljuk ezt az elfedező szeretetet. És mi is igyekezzünk egymást megszépíteni úgy, ahogyan egy mennyasszony is szépítgeti magát vőlegénye érkezésére. Szépítsük meg egymást imádsággal, szépítsük meg egymást jó és kedves, de őszinte szavakkal. És akkor is, hogyha megsérti az igazságérzetünket, beszéljünk vele személyesen, vagy beszélgessünk valakivel lelkigondozói körülmények között, vagy egy barátunkkal, de ne kezdjük el szellőztetni mindenfelé. hanem nevezzük Kúsnak. Legyünk vele diszkrétek. Ne hozzuk nyilvánosság elé. Ne gyakoroljunk ítéletet. És azért fontos, hogy ne gyakoroljunk ítéletet, mert ez nem a miénk. És Dávid erről a zárósorokban így beszél. Egy örök törvényszerűségről. Az önpusztítás természetéről. Aki másnak vermet ás, maga esik bele. Aki nyomorúságot okoz a másiknak, a saját fejére hull vissza. Magyarán, aki Isten ítéletét gyakorolja, az nem az övé, eluralkodik rajta, és saját magát fogja vele megsebezni. Ahogyan végül Saul is megsebezte saját magát azon a csatamezőn, amikor kiderült az ő szégyene, kiderült az ő bűne, és bár rosszat tervezett Dávid ellen, kardot emelt ellene, mégis a saját kezével végzett. Összegezzünk. Ha mások akár igaz, akár hamis ítélete miatt szenvedünk, imádkozzunk. Nem veszett oda az igazság, mert Isten az igaz bíró, az igazság bajnoka, látja az ügyedet, és azért jön el, hogy igazságot szerezzen neked. Addig is, míg vissza nem jön, ne vedd ki Isten kezéből az ítéletet, mert az nem a tiéd. Ne gyakorolj ítéletet a másik felett, a másik személye, a másik karakter, a másik jelleme felett. Mert úgy hozzák majd összefüggésbe a bűneidet a nyilvánossággal, amilyen összefüggésbe hozod te is a másokét. Ítélkezés helyett maradjunk diszkrétek a másik felől, és amennyire tőlünk telik, tegyük szépi a másikat, imádsággal, őszinteséggel és szeretettel. És végül, ahogyan Dávid is teszi az utolsó sorában, adjunk hálát Istennek. Fejezzük be hálával minden nap az életünket, mert van, aki elfedez minket. Van pajzsunk, a Jézus Krisztus, ő a mi élő pajzsunk. És ezért tekinthetünk bizalommal az utolsó nap, az ítélet napja felé. Amen. Imádkozzunk. Jézus, van, amikor kemény dolgokkal tanítsz minket, van, amikor kemény dolgokról szólsz, de hát az élet nem babra megy. Jól mutatja ezt a te kereszted is, hogy az élet véresen komoly, és te okkal jöttél közénk meghalni. Okkal mentél föl a keresztre, okkal hagytad, hogy megalázzanak, megszégyenítsenek téged. Mindenki előtt, a teljes nyilvánosság előtt. És miközben mindez történt, hogy örök időkre pajzsot emeljél, ami mögé elrejtőzhetünk, te akkor is, ott is a kereszten értünk imádkoztál. Nincsenél nagyobb szeretet, nincsenél nagyobb kegyelem. És így szeretnénk most hálát adni neked azért, amiért minden vádlástól, minden szégyentől megőrzöl minket. Megtartasz minket, hogy elfedezel minket a szeretetettel, hogy benned a titkaink, az egész valunk el vagyunk rejtve, mint egy kincs, és a te kezedben valóban azokká is válunk, hiszen minden nap dicsőségről dicsőségre változtatsz el minket, és az a látomásod rólunk, hogy gyönyörű mennyasszonyként állunk majd eléd, melléd, és magad mellé ültetsz a trónon, és veled együtt fogunk uralkodni. Ugyan ki hallott már ilyen szeretetről? Ki hallott már ilyenről? Pontosan tudjuk, hogy mennyire vagyunk vétkesek előtted. Pontosan tudjuk, hogy mennyire szennyes a lelkünk. Ám te mégis gyönyörködsz bennünk. Mégis elfedezel. És mégis napról napra szépé teszel minket. Áldott legyen ezért a te neved. Fúrd szívünk mélyére ezt a szeretetet, hogy hálával válaszoljunk feléd, és ezzel a szeretettel legyünk egymás felé is. Ehhez kérjük a te szentelkedet. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, ahogyan most énekeltünk neked hálás szívekkel, itt szeretnénk most könyörögni azokért, akik még nem állnak a pajzson belül, akik még kívül vannak, akik mellette vannak, akik bebekukucskálnak, akik nem értik, de közel vannak, akik látnak téged talán, de még nem hoztak döntést. Imádkozunk azokért, hogy az ő szívükben is megmozdulj, és nekik is elmagyarázd az evangéliumot a te szent lelked által, mert egyedül te vagy az, aki meggyőzhet minket. Így imádkozunk most ezekért a barátokért, testvérekért, ismerősökért, és így imádkozunk most a férfi hétvégén levőkért, ahol szintén ilyen döntés elé készülnek. És így könyörgünk most a mi városunkért, a mi országunkért és a mi nemzetünkért. Olyan sok hely van, olyan sok falu, olyan sok család, ahonnan te hiányzol. Olyan sok minden pusztítja a mi népünket, a mi lelkünk beteg, Uram, és te vagy az egyedül, aki meg tud minket gyógyítani. Könyörgünk, hogy rajtunk keresztül végezd ezt a gyógyítást. Végezd ezt a gyógyítást a munkahelyünkön, a villamoson, a postán, otthon, a gyülekezetben, a házi csoportban, bárhová megyünk, Urunk. Hadd lehessünk mi a te edényed, akik hordozzák a te örömhíredet, a te jelenlétedet. Áld meg rajtunk keresztül ezt a nemzetet, Uram. Ma is, holnap is, és mindörökké. És így imádkozunk most a tőle tanult szavakkal eképpen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.